a vesszőző. Amikor K. egyik este az irodáját a főlépcsőtől elválasztó folyosón haladt át, aznap szinte utolsónak ment haza, csak a kézbesítőben dolgozott, még két szolga, egy izzólámpa szűk fénykörében, az egyik ajtó mögül nyögést hallott. Eddig mindig azt gyanította, hogy ott lomtár van, már ő maga sohasem nézte meg. Ámulva állt meg, és újra fülelt, hogy megállapítsa, nem tévedette. Egy ideig csönd volt, aztán újra nyögéseket hallott. Először egy szolgát akart hívni, hát ha szüksége lehet tanúra, de aztán olyan csillapíthatatlan kíváncsiság fogta el, hogy valósággal feltépte az ajtót. Jó sejtette. Lomtár volt. Használhatatlan ócska nyomtatványok, halombahányt, üres cserép, tintatartók. A kamrában azonban három férfi volt. Görnyetten álltak az alacsony helyiségben. Egy állványra erősített gyertya fénye vetült rájuk. Mit művelnek itt? Kérdezte K. izgalmába, szinte dadogva, de nem hangosan. Az egyik férfi, nyilvánvalóan ő parancsolt a másik kettőnek, ő is vonta először magára a figyelmet, valamiféle sötét bőrruhát viselt, nyaka mélyen a mellég, s karja teljesen mesztelen volt. Nem válaszolt. De a másik kettő felkiáltott: Uram, megvesszőznek minket, mert panaszkodtál ránk a vizsgálóbírónak. És K. csak most ismerte fel, hogy valóban a két őr, Franz és Willem az, és hogy a harmadik vesszőt tart a kezében, hogy megverje őket. Nos, mondta K., és rájuk merett. Én nem panaszkodtam, csak elmondtam, mi történt a lakásomban, és igazán nem viselkedtek kifogástalanul. Uram, mondta Willem, míg Franz láthatóan menedéket keresett mögötte a harmadik férfi elől, ha tudná, milyen rosszul fizetnek minket, kedvezőben ítélne rólunk. Nekem el kell tartanom a családomat. Franz is nősülni akar. Az ember úgy próbál gyarapodni, hogy lehet. Csupán munkával, ha meg olyan megfeszített erőbe dolgozik, és az nem sikerül. Csábította maga finom fehér neműjel. Persze, hogy az őröknek tilos így eljárni. Jogtalan volt. De a hagyomány, hogy a fehér nemű az őröké. Mindig így volt, így el nekem. És ez érthető is, mert mit is jelentett még az ilyen holmi annak, akit az a szerencsétlenség ér, hogy letartóztatják. De persze, ha nyilvánosan beszél róla, hát akkor jön a büntetés. Arra, amit most mondok, nem tudtam. Egyáltalán nem kértem, hogy büntessenek meg titeket. Nálam az elvről van szó. Franz, fordult Willem a másik őrhöz. Ugye mondtam, hogy ez az úr nem kérte a büntetésünket. Most hallottad, ugye? Nem is tudta, hogy büntetés jár nekünk. Ne hatodj meg az eféle beszédtől, mondta a harmadik K-nak. A büntetés igazságos és elkerülhetetlen. Ne hallgass rá, mondta Willem. És azért szakította félbe szavait, hogy a kezét, amelyre lecsapott a vesző, gyorsan a szájához kapja. Csak azért büntettek meg, mert feljelentettél. Különben semmi bajunk nem esnék, akkor sem megtudnák, amit tettünk. Hát igazság ez? Mi ketten, de különösen én hosszú időn át jól beváltunk őrnek, neked is el kell ismerned, hogy a hatóság szemszögéből nézve jól őrködtünk. Remélhettük, hogy előléptetnek, és hamarosan bizonyára még veszőzők is lehettünk volna, mi magunk, mint ez itt. Neki szerencséje volt, mert senki nem jelentette föl. Mert ilyen feljelentés aztán persze ritkán fordul elő, ugye? És most, uram, minden elveszett, vége a pályafutásunknak. Még az őrszolgálatnál is alárendeltebb munkákat kell majd végeznünk. Ráadásul most még ez a iszonyúan fájdalmas vesszőzés. Hát olyan fájdalmat okoz ez a vessző, kérdezte K. És vizsgálódva nézte, mint a vesszőző megsuhogtatja előtte a vesszőt. Teljesen mesztelenre következnünk, mondta Willem. Vagy úgy, mondta K. és jól megnézte a vesszőzőt. Barnára sült férfi volt, akár egy matróz, arca friss és vad. Nincs rá mód, hogy ezek ketten elkerüljék a verést? Kérdezte tőle. Nincs, mondta a vesszőző, és mosolyogva rázta a fejét. Na, vetkőzzetek le! Ráparancsolt az őrökre. K-nak meg azt mondta, ne higgyen el mindent nekik. Annyira félnek a vesszőzéstől, hogy már egy kicsit megzavarodott az agyuk. Amit például ez, és Villemre mutatott, a pályafutása lehetőségeiről mesélt. Határozottan nevetséges. Nézd meg, milyen kövér! Az első veszőcsapások általában kárba vesznek a hája miatt. Tudod, mitől ízott így meg? Az a szokás, hogy minden letartóztatottnak megeszi a reggeliét. A te reggelidet nem falta be? Na, ugye mondom. De egy ekkora hasú emberről hát soha nem lehet vesszőző, hogy ez képtelenség. Vannak ilyen vesszőzők is, jelentette ki Villem, amit éppen a nadrág szíját kapcsolta. Nincsenek, mondta a vesszőző. Úgy vágott végig a vesszővel az őr nyakán, hogy az összerándult. Te ne hallgass ide, hanem vetkőzz! Megjutalmazlak, ha futni hagyod őket, mondta Kás, előhúzta levéltárcáját. Nem nézett még egyszer a vesszőzőre. Az ilyen ügyleteket mindkét részről lesütött szemmel lehet a legjobban lebonyolítani. Aztán nyilván engem is följelentesz majd, mondta a vesszőző. Én is verést kapok, nem. Térj észre, mondta Kár. Azt akartam volna, hogy ezeket megbüntessék, akkor nem akarnám most megváltani a büntetésüket. Egyszerűen becsukhatnám ezt az ajtót. Nem látnék, nem hallanék tovább semmit, és hazamennék. De nem teszem, sőt, komolyan szívügyem, hogy megmentsem őket. Ha sejtettem volna, hogy büntetést kapnak, vagy akár kaphatnak, már ki sem ejtem a nevüket. Ugyanis egyáltalán nem tartom őket bűnösnek. Bűnös a szervezet, bűnösek a magasrangú hivatalnokok. Úgy van, kiáltották az őrök, és rögtön kaptak is egy ütést a már csupasz hátukra. Ha egy magasrangú bíró lenne itt a vesződ alatt, mondta Ká, és amíg beszélt, lenyomta az újra fölemelkedni készülő vesződ, igazán nem gátolnálak meg benne, hogy oda is, ellenkezőleg, még pénzt is adnék, hogy erőt gyűjts a jó ügyhöz. Hihetően hangzik, amit mondasz, mondta a vesződző, de engem nem vesztegethetsz meg. Vesződzésre alkalmaztak, tehát vesződzök. Franz, az őr, aki eddig talán jó eredményt várva K. beavatkozásától meglehetősen tartózkodó volt, most már csak a nadrág volt rajta, az ajtóhoz ment, térdre borult, megragadta K. karját, úgy suttogta. Ha nem tudod elérni, hogy mindkettőnket megkíméljenek, próbálj legalább engem megmenteni. Villem öregebb nálam, sokkal kevésbé érzékeny. Néhány évvel ezelőtt már kapott is egy könnyebb vesszőzést, de engem még nem gyaláztak meg. Csak Villem, igen, ő vett rá, hogy én is úgy tegyek, mint ő. Ő, aki jóra és rosszra egyaránt tanított. Lent a bank előtt vár szegény menyasszonyom, várj, hogy mi lesz velem, és én nyomorultul szégyellem magam. Kának a kabátjával szárítgatta, könnyáztatta arcát. Na, nem várok tovább, mondta a vesszőző, két kézzel fogta a vesszőt, és lecsapott Franzra. Villem közben az egyik sarokba gubbasztott, titokba odanézett, de a fejét nem merte arra fordítani. Ekkor üvöltés hangzott, Franz üvöltése, egyhuzamba változatlanul, mintha nem is ember, hanem egy megkínzott hangszer hangja lenne. Zengett tőle az egész folyosó, az egész ház hallhatta. Ne üvölts! Kiáltott rá K. Nem bírt uralkodni magán, feszülten figyelt abba az irányba, ahonnét a szolgákat várta, és közben meglökte Franzot, nem erősen, de mégis eléggé erősen ahhoz, hogy az eszét vesztett őr elvágódjék, és görcsösen kaparázta a padlót. Az ütésektől itt sem menekült, a vessző a földön is rátalált, ahogy a csapások alatt vonaglott, a vessző hegye szabályosan suhogott föl le. S távol már megjelent egy szolga, s pár lépéssel mögötte a másik. Ká gyorsan becsapta az ajtót, az egyik udvari ablakhoz ment és kinyitotta. Az üvöltés teljesen megszűnt. Hogy a szolgák ne jöjjenek felé, Ká oda kiáltott. Én vagyok. Jó estét, cégvezető úr, kiáltottak vissza. Történt valami? Nem, felelte Ká. Csak egy kutya van itt az udvaron. Amikor erre a szolgák még mindig nem mozdultak, hozzátette. Folytathatják a munkájukat, hogy ne kelljen a szolgákkal beszédbe elegyednie, kihajolt az ablakon. Amikor egy idő múlva újra kinézett a folyosóra, már elmentek azok. Ká azonban az ablakban maradt, a lantába nem mert bemenni, s hazatérni se akart még, lenézett az udvarra. Kis négyszögletű udvar volt az, vörös körül irodahelységek, de már minden ablak sötét volt, csupán a legfelsőkön csillant meg a hold. Ká feszült pillantással fürkészett egy homályos udvari zugot, ahol néhány kézikocsi hevert egymás hegyén hátán. Gyötörte, hogy nem sikerült megakadályozni a vesszőzést, de nem az ő hibája volt, hogy nem sikerült. A franc nem üvölt, biztos, hogy nagyon fájhatott neki, de a döntő pillanatban uralkodnunk kell magunkon. Ha nem üvölt, akkor Ká, ez legalábbis nagyon valószínű, még talált volna rá módot, hogy meggyőzze a vesszőzőt. Ha az egész alsó hivatalnoki hat csürhe volt, miért lett volna kivétel épp a vesszőző, a legembertelenebb hivatás betöltője? Ká jól meg is figyelte, hogy csillogott a szeme a bankjegy láttán. Nyilvánvalóan csak azért vette komolyan a vesszőzést, hogy egy kissé még növelje a megvesztegetés összegét. És Ká nem takarékoskodott volna, valóban fontos volt neki, hogy megmentse az őröket, ha már harcba kezdett ennek a törvényszéknek a romlottsága ellen, akkor csak természetes, hogy erről az oldalról is beavatkozzék. De abban a pillanatban, mint Franz üvölteni kezdett, persze mindennek vége volt. Ká nem engedte, hogy a szolgák és talán még mások is oda csődüljenek, és meglepjék őt a lomtárban, amit ezzel a társasággal tárgyal. Ezt az áldozatot igazán senki nem kívánhatta Kától. Ha ilyesmit szándékozott volna tenni, akkor szinte egyszerűbb lett volna, ha Ká maga vetkőzik le, s kárpótlásul az őrökért önmagát ajánlja fel. Egyébként a vesszőző nyilván nem fogadta volna el ezt a cserét, mivel ez anélkül, hogy bármi előnye származik belőle, kötelessége súlyos megsértése lett volna, s valószínűleg kétszeres megsértése, mert Ká, amíg az eljárás folyt ellene, nyilván sérthetetlen volt a bíróság minden alkalmazottja számára. Persze erre különleges rendelkezések is lehetnek. Ká minden esetre nem tehetett más, mint hogy becsapta az ajtót, noha ettől még egyáltalán nem hárult el a feje felől minden veszély. Hogy utoljára még fel is lökte Franzot, ez sajnálatos volt, és csupán izgalmával menthető. Távolról a szolgák lépéseit hallotta, hogy ne tűnjék fel nekik, becsukta az ablakot, és a főlépcső felé indult. A lomtár ajtajánál kis időre megállt, és hallgatódzott, néma csönd volt. Az ember halálra vesszőzhette az őröket, hiszen egészen ki voltak szolgáltatva neki. Ká már kinyújtotta kezét a kilincs felé, ám aztán megint visszahúzta. Segíteni senki nem tudott már, és tüstén tühettek a szolgák. De megfogotta magában, hogy szóba hozza még a dolgot, és ha lesz ereje hozzá, érdemük szerint megbünteti az igazi bűnösöket, a magas rangú hivatalnokokat, akik közül még egy sem merészelt mutatkozni előtte. Ahogy lement a bank külső lépcsőjén, gondosan figyelte a járókelőket, de még távolabb se látott egy lányt, aki valakire várt volna. Franz kijelentése, hogy a menyasszonya várja, hazugságnak persze, megbocsátható hazugságnak bizonyult, csak az volt a célja, hogy nagyobb részvétet keltsen. Ká még másnap se tudta kiverni a fejéből az őröket. Szórakozottan dolgozott, hogy el tudja végezni a munkáját, egy kicsit még tovább kellett a hivatalába maradnia, mint előző nap. Mikor hazafelé menet ismét elment a lomtár előtt, benyitott, mint egy megszokásból. Amit a várt sötétség helyett megpillantott, attól szinte elvesztette a fejét. Minden változatlan volt úgy, ahogy az előző este találta. A nyomtatványok, a tintatartók, rögtön a küszöb mögött a vesszőző, a vesszővel, amíg teljesen levetkőzött őrök, a gyertya az állványon, és az őrök újra siránkozni kezdtek, és felkiáltottak, uram! Ká nyomban becsapta az ajtót, és még az öklével is rávágott, mintha attól erősebben bezáródnék. Szinte sírva futott a szolgákhoz, azok nyugodtan dolgoztak a másológépeken, és csodálkozó hagyták abba a munkájukat. Takarítsák ki végre azt a lomtárt, kiáltotta Ká, hisz elmerülünk a piszokban. A szolgák készségesen vállalták, hogy másnap majd megcsinálják. Rá bólintott, most késő este már nem kényszerítette munkára őket, mint ahogy eredetileg szerette volna. Leült egy kicsit, hogy a szolgákat egy ideig a közelben tartsa, összekevert néhány másolatot, azt hitte, hogy ezzel olyan látszatot kelt, mint ha átvizsgálna őket. Aztán, mivel belátta, hogy a szolgák nem mernek vele egy időbe elindulni, fáradtan és eltompultan hazament.